Mikor kirohantam az eszpresszóból, s ott hagytalak a kimondott mondattal, hogy engem szeretsz, nem Angélát, nem indultam el sem erre, hanem beálltam a kapu alá. Ismertem a házat, ott volt a Szűcs műhelye, aki a színháznak dolgozott. Láttalak kijönni. Valamivel később értél ki, mert még fizetned kellett. Láttam, hogy nézel jobbra-balra, hogy habozol a forgalmi lámpák között, merre mentem vajon, a színházba-e vagy haza. A színház felé indultál, én meg kimentem a Dunapartra. Néztem a vizet, azon gondolkoztam, mennyire nem tudom megszokni, hogy kőpart között fut, hogy vashidak vannak rajta, és hogy szemközt hegyek magasodnak. A hegyek mindig meglepnek, a hegy nekem épp olyan természetellenes, mint neked az alföld. Fújt a szél. Ennek örültem. A szél ismerős volt, otthon is fújt a Tisza felől. A vízen úszályok guggoltak. Úgy éreztem, becsaptál. Becsaptatok mind a ketten. Angélát már nem tudtam jobban gyűlölni. Téged meg eddig is utáltalak. De ez az utálathoz most valami elképedés is járult. A szakmabeli sértődöttsége, a komédiásé, aki nem vette észre, hogy a másik is artista, és nem azért haigál golyót az orrával, mert szereti csinálni, vagy így született, hanem mert megtanult az artista képzőben. Minden kusza volt. Csak egyet tudtam biztosan, hogy nem akarom tovább folytatni ezt. Több pénzem van, mint Angélának. Mindenki ismer. Egyszer majd ott áll a szobrom a színház előcsarnokában, és tanulmányokat írnak rólam. Angéla csak függelék, járulék, valami kolonc, akit rád kötöttek, veled jár. És úgy kerül bele az irodalomba, ha te belekerülsz, mint egy életrajzi adat. Még csak nem is szereted. Csak jó vagy hozzá, mint a jó Isten, vagy Domi bácsi volt, mint Emil, mint mindenki, aki valaha ismerte. Mit jelent a kettőtök kapcsolatában az, hogy megismertél engem, és hogy szeretsz? Mit tudok elvenni Angélától, ami elvehető? A szerelmedet, amelyet az imént mondtad réges-régen nem érzel? A testedet, aminek nem válaszol az Angéla teste, amióta, mint egy újjászületett Emil a végesről a végtelenre, az emberiségre fordította a szemét? Mit vehetek el Angélától, akihez jó vagy? Akihez nyilván mindig is jó leszel, mert ez a természeted, és azért is, mert Angélához mindig mindenki jó volt. A veszett kutya bizonyosan lekbushadna előtte, és a halak énekelnének. Minél kevesebbet fog jelenteni a számodra, annál többet törődsz majd Angélával. De hiszen Angéla nincs is itt ebben a világban. Angéla piros kimonójában, a pulykával, vagy a kávédarálóval, flitteres kalapban, vagy nejlonhálóinkben, Angéla fikció. Míg azon iparkodik, hogy ne fájjon neki, hogy a tanok miatt megtagadta a rettenetes és könyörülő Istent, az egyetlent, akitől várhatná és remélhetné, hogy valamikor még viszont látja azt, akinek a kedvéért mindest csinálja. Ez a materialista Angéla, aki Isten tagadó lett Emil miatt, és lekapcsolta a nyakából Szent Antalkát, hogy neked adja emlékül valamire, ami már nincsen, visszahozhatatlan és elmúlt, mint a gyerekkor. Aki politikai gazdaságtannal kínozza a fejét, ez az Angéla réges-régen valami különös apáca lett, akinek nincs már köze egyes emberekhez, csak a világhoz. Mit vehetek el Angélától? Téged? Nem is voltál az övé, ő volt a tiéd, míg a háború rémülete és a test erősebb volt Emilnél. Ám az Emil halála pillanatától arra az érzelmi biztonságra se tartott már igényt, amit a szerelmed jelentett. Mit kezdhetek veled, Angélával vagy önmagammal? Álltam a kapu alatt, olvastam a lakók névjegyzékét, megnéztem a fali újságot. Egy tavalyi cikk volt rajta, hogy mindenki jegyezzen béke kölcsönt. Hazamentem, szerepet tanultam, Pipi feljött, de nem engedtem be. Megfőztem a vacsorámat, abban a lakásban nem volt konyhám, csak főzőfülkém. A piruló hagymagőze az arcomba csapott, kicsordult a könnyem. Kinnettem, állva lábasból, így kevesebbet kellett mosogatnom. Mikor bementem, elővettem a dobozaimat, összeszámoltam a pénzemet. Megmostam a hajamat, zoknit stoppoltam, közben háromszor is szólt a telefon, nem vettem fel. Nem akartam beszélni veled többé. Mikor apa meghalt, úgy kellett kicsikarnom mindent anyámtól, minden foltozott ingét és rossz papucsát, hogy eladhassam a zsibvásáron. Anyám sírt, eldugta előlem, én kitéptem a kezéből, ha magához szorította. Csak a kertészkedő ruháját nem adtam el, amelyet 3 hétig Béla viselt. Azt akárhogy kerestem, nem tudtam megtalálni. Sokkal később került csak elő. A pincében volt, anyám a gálicos hordó alá dugta. A ruhájárán telivettem zsírral a bödönt, tarhonyát csináltam, és hazahoztam 1,5 mázsa krumplit. Anyám elsárgult a tányér felett, és kiment hányni, mikor legelőször főztem belőle. Egyszer még megláttam a kabátját, azt nem lehetett összetéveszteni semmivel, én szegtem fel alul másfajta szövettel, és a gombjai túlságosan világosak voltak a színéhez. A kabát túlélt ostromot és bombázást. Egy suhanc kapta le magáról, és terítette rá egy ló párolgó farára, ahogy megállt a szemetes kocsival egy ház előtt. Oda mentem a lóhoz, megveregettem a nyakát. A kabát tele volt zsírpecséttel, fűrészpor szaga volt, meg olyan savanyú szaga, mint a szegény embereknek. Mikor a házunk eltűnt, és az iskolában laktunk, az iskolai illemhelyen dúdolgattam magamban. Bent nem lehetett, bent mindenki bőgött, megmaradt holmiát ápolgatta. Nem maradt semmi nyom apa után. Még a virágágyait is szétverte az akna. Anyám itt Pesten halt meg, a Kútföldjiben. Az ápolónő a kis laktáskán barakta bele az éjjeli szekrénye tartalmát, a csokoládétáblát, amihez hozzá se nyúlt, Bach életrajzát, a toalettszereit, meg a hálóinget, amiben meghalt. Ott hagytam neki táskástól. Csak bámult rá, mint egy hülyére. Én megfütyülve mentem le a lépcsőn. Közben gurult a könnyoldalt az orrom mellett, azért fütyültem, mert tudtam, hogy most már befejeztem. Vége. Még otthon ki kell takarítani, aztán egyedül leszek. Tökéletesen egyedül. Nem kell többé féltenem senkit. Mindenét, amilyen volt, leküldtem a házmesternével a bizományi áruházba. A könyveit, a kottáit is, amelyeket Pesten vettem neki, a bundáját, alig hordott finom cipőit, ruháit, és a pénzt, amit kaptam értük, betettem a többi közé a dobozba. Kép nem maradt utánuk, ami volt fiatalkori, mind oda pusztult a bombázásban. Alig-alig álmodtam velük, lehetőleg nem is gondoltam rájuk. Ha mégis eszembe jutottak, előszedtem valami szerepet, és elkezdtem tanulni. Aztán egyszer Pipi elvitt egy koncertre, hogy meghallgassam a szeretőjét. Felnültünk az igazgatósági páholyban. Pipi majd kiesett, úgy kihajolt, hogy jobban lássa a lányt. Én unok műsort olvasni, csak az érdekel, amit valaki csinál. A lány mindenfélét játszott egészen jól. Egyszer csak felemeltem a fejemet, megismertem Chopint. A Hámolsz kercót játszotta. Erős fehér karja villogott a billentyűk felett. Lecsuktam a szememet, így leszorított szempilláim mögül csordultak ki a könnyek. Pipi szünetben összecsókolt, ő mindig hálás, ha az ember méltányolja a szeretőit. Lementünk a lányhoz, az izget mozgott, kellette magát. Pipi elmondta neki, hogy megríkatott. Akkor elpirult örömében, én meg mosolyogtam, kezet ráztam vele. Pipi csak vigyorgott boldogságában. Úgy néztem rá, mint egy hülyére. Mit tudta ő, hogy folyik alá anyám óriási fekete haja a vállán, míg a zongora két kis tányérján gyertya ég. A gyertya olcsó, mint a villany. Hogy a szoba csupa grízszag, mert odaégettem a vacsorát, ahogy állok elbűvölten a küszöbön és hallgatózom, mert anyám Chopin zongorázik. Én nem akartalak látni soha többé, és nem akartam beszélni veled. De a szobában, amerre léptem, ott volt a kezed nyoma. A könyv, amelyet küldtél, a babalábas, amiben málnát vettél a nyáron, mikor a tónál nyaraltunk, és a polcon az ágyam felett a tarka kutya, amelyet azért kellett megvenned, hogy ne szomorkodjék a boltban azon, hogy olyan rút, és persze, hogy azért ne legyek egészen egyedül a lakásomban. Csak álltam, néztem a tarka kutyát, a kabátra gondoltam, a lófarán, a szkercóra, terád. Nem dobtam ki, és nem ajándékoztam el semmit. Gyűlöltelek, mint egy csalód, de tudtam, hogy nem tudlak már elfeledni.